Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Stratégiai együttműködés indul a nukleáris ipar területén Magyarország és az Egyesült Királyság között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Londonban. Ennek célja, hogy mielőbb használhatóak legyenek az energiaellátásban a kis moduláris atomreaktorok, ismertette Szijjártó Péter, miután brit kollégájával tárgyalt. Egy futballpályányi területen néhány évnyi beruházással kis nukleáris erőműveket lehetne építeni, amelyek egy-egy település vagy nagyobb gyár energiaellátását önmagukban tudnák hatékonyan és környezetkímélő módon biztosítani. A magyar diplomácia vezetője sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, ugyanis ezzel szavai szerint egy jó adag józan ész is távozott Brüsszelből, és megbomlott az egyensúly is, ami a föderalisták és a szuverenisták között megvolt, és azóta a szuperállamot akarók jól láthatóan sokat is rontottak a közösség nemzetközi versenyképességén és világpolitikai világgazdasági súlyán. A miniszter érintette az illegális migrációt is, és kiemelte, hogy Budapest és London hasonlóképpen látja a kérdést, végül pedig közölte, hogy a védelmi ipar területén is erősítik az együttműködést, továbbá a terrorizmus elleni globális harcban is közös munka folyik. Elég volt abból, hogy Brüsszel nem az uniós országok érdekeit képviseli, valamint abból, hogy velünk akarják megfizettetni a háború árát, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon. Mencel Tamás kiemelte, Brüsszel eddig szó nélkül nézte, hogy Ukrajna nem engedi át az orosz gázt, ezzel veszélyezteti Közép-Európa ellátását és növeli az árakat. A magyar kormány hétfőn viszont elérte, hogy az Európai Bizottság és a brüsszeli külügyi főképviselő nyilatkozatban elismerte, igazunk van, jelezte a kormánypárti politikus. Ami Magyarországot illeti, még mindig jelentős jogállamisági aggályok merülnek fel, és az Európai Bizottság készen áll arra, hogy minden tagállamot támogasson a jogállamiságról szóló éves jelentés ajánlásainak végrehajtására irányuló erőfeszítéseikben, jelentette ki a demokráciáért és jogállamiságért felelős uniós biztos. A tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozását követően Michael McGrath elmondta, Magyarországgal kapcsolatban a média szabadságával, a civil szervezetekkel, az igazságszolgáltatással összefüggő jogállamisági aggodalmakról is szó esett. Magyarország azt szeretné látni, hogy az Európai Unió tanácsának soros lengyel elnöksége lépéseket tesz az európai versenyképesség erősítését horizontális szempontból megközelítő budapesti nyilatkozatban foglalt célkitűzések megvalósítására, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Az EU tagországok általános uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követően nyilatkozva Bóka János hangsúlyozta, hazánk azt is szeretné, hogy a lengyel elnökség, melynek prioritása az unió bővítése, az erőfeszítéseket folytatva erősítse a magyar uniós elnökség alatt a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban vett lendületet. Már megszületett minden szükséges megállapodás Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között a budapesti Rákos rendező fejlesztéséről, így a felek új területekre is kiterjesztetik az együttműködést, közölte Szijjártó Péter, mielőtt útnak indult az Egyesült Arab Emírségekbe. Kifejtette, hogy Abu Dhabiban a két ország védelmi ipari együttműködési megállapodást is alá fog írni, ugyanis az emírségek nagyon jelentős erőfeszítéseket tesz védelmi iparának innovációja és fejlesztése érdekében. A magyar delegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új vezetősége folytatta a tavaly megkezdett egyeztetéseket a kormányzattal a vállalkozói tevékenység minél hatékonyabb támogatásáról. A kamara közlése szerint a belügyminiszterrel, az építésügyi és közlekedési miniszterrel, illetve a közigazgatásért és területfejlesztését felelős tárcvezetővel tárgyaltak az együttműködési lehetőségekről. A közfoglalkoztatásban és a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában rejlő tartalékokat igyekeznek a kis- és középvállalkozások javára fordítani, különösen a leszakadó kistérségekben. Emellett segítik az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek szakmaválasztását és szakmatanulását. Az MKIK vállalta, hogy a területi kamarák bevonásával javaslatokat fogalmaz meg az adminisztrációs teher csökkentésére a munkavédelem, személy- és vagyonbiztonság területén. Egy vegyes magyar-szlovák oktatási munkacsoport létrehozásáról is megegyezés született a felvidéki Révkomáromban. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Robert Zsember a szlovák oktatásügyi államtitkár találkozóján. A Selye János Egyetemen tartott találkozón a magyar-szlovák felsőoktatás terén történő együttműködés szorosabbra fűzése, szakmai szintű tapasztalatcsere, valamint az oktatásügy időszerű kérdései, ezen belül a teljesítményfinanszírozási modell implementációja is terítékre kerültek, tájékoztattak. Végül az időjárásról. A borús éjszaka után napközben a vastagabb front felhőzet a keleti határt is elhagyja, legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Elszórtan valószínű eső, zápor, időnként megélénkül majd a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7, napközben 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ismerjük fel Jézusban Isten fiát, a mi üdvözítőnket. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya üzenete az 59. tömegtájékoztatási világnapra. A remény kommunikációjáról álmodom, állítsuk meg a szóháborút. A pápa sürgeti a katolikus intézményi kommunikátorokat, hogy fogjanak össze és hirdessék a reményt.
Ismerjük fel Jézusban Isten fiát, a mi üdvözítőnket. Ferenc pápa úrangyala imája. Az Isten igéjének 6. vasárnapján délben Ferenc pápa az apostoli palota ablakából vezette az úrangyala imát. A Szent Atya az évközi 3. vasárnap evangéliumi szakaszát elemezve arra buzdította Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy ismerjék fel Jézusban Isten fiát, üdvözítőnket. Ez a jubileumi szentév csak akkor lesz valóban a kegyelem éve, ha felismerjük magunkban, hogy egyedül Jézus adhat nekünk üdvösséget, és ha érezzük, hogy valamilyen módon mi is szegények, bebörtönzöttek, vakok, elnyomottak vagyunk, utalt a pápa az evangéliumi szakasz tanítására.
L'Evangelista Luca in questa domenica ci presenta Gesù nella sinagoga di Nazareth.
Lukács evangélista a vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézust a názáreti zsinagógában mutatja be nekünk, abban a városban, ahol felnőtt, kezdte beszédét a pápa. Jézus felolvassa Izaiás profétának azt a szakaszát, amely a messiás evangélizáló és felszabadító küldetését hirdeti, majd az általános csendben kijelenti, ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok, idézte az evangélium szavait a Szent Atya. Képzeljük el Jézus polgártársainak meglepetését és megdöbbenését, akik úgy ismerték őt, mint az Ács, József fiát, és soha nem gondolták volna, hogy ő messiásként mutatkozna be. Pedig ez éppen így van, mutatott rá a pápa. Jézus hirdeti, hogy jelenlétével eljött az Úr kegyelmének esztendeje. Ez az örömhír mindenkinek szól, különösen a szegényeknek, a foglyoknak, a vakoknak, az elnyomottaknak, ezt mondja az evangélium. Azon a napon Názáretben Jézus döntés elé állította beszélgető partnereit, önazonosságát és küldetését illetően, mutatott rá a pápa. A zsinagógában mindenki elgondolkodott, vajon Jézus pusztán az Ács fia, aki olyan szerepet tulajdonít magának, amely nem az övé, hogy valóban ő a messiás, akit Isten azért küldött, hogy megmentse az embereket a bűntől. Lukács evangélista elbeszélése szerint a názáretiek nem ismerték fel Jézusban az Úr felkentjét. Azt hitték, hogy túl jól ismerik őt, és ez ahelyett, hogy könnyebbé tette volna elméjük és szívük megnyitását, inkább akadályozta őket, mint egy fátyol, amely elhomályosítja a fényt. Ez az esemény kellő analógiával ma velünk is megtörténik, állapította meg Ferenc pápa. Jézus jelenléte és szavai minket is kihívás elé állítanak. Mi is arra kaptunk meghívást, hogy felismerjük benne Isten fiát, a mi üdvözítőnket. De megtörténhet velünk is, mint Jézus honfitársaival, hogy azt gondoljuk, hogy már ismerjük őt, hogy már mindent tudunk róla, együtt nőttünk fel vele az iskolában, a plébánián, a katekizmuson, egy katolikus kultúrájú országban. És így számunkra is Jézus egy olyan személy, aki túl közel van hozzánk.
Ma proviamo a chiederci. Avvertiamo l'autorità unica con cui parla Gesù di Nazaret.
Próbáljuk meg feltenni magunknak a kérdést. Érezzük-e azt az egyedülálló tekintélyt, amellyel a názareti Jézus beszél? Felismerjük-e, hogy ő az üdvösség olyan hirdetésének a hordozója, amelyet senki más nem adhat nekünk? És én érzem-e, hogy szükségem van erre az üdvösségre? Érzem-e, hogy valamilyen módon én is szegény, bebörtönzött vak, elnyomott vagyok? Csak akkor lesz számomra is a kegyelem éve, hangsúlyozta Ferenc pápa, majd beszédét a következő buzdítással zárta. Forduljon bizalommal Máriához, Isten anyjához és a mi anyánkhoz, hogy segítsen nekünk felismerni Jézust. Az úrangyala imát követően Ferenc pápa aggodalmának adott hangot a szudáni és kolumbiai helyzet miatt, valamint megemlékezett a lepra elleni küzdelem világnapjáról.
La giornata nazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto.
A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából leszögezte, hogy zsidók és más vallásúak kiirtásának borzalmát nem lehet sem elfelejteni, sem letagadni. A pápa osztozik a katolikus akció ifjúságának álmában, a föld hatalmasai lépjenek át a Szent Kapun. A Szent Atya emlékeztetett rá, hogy január utolsó vasárnapján van a lepra elleni küzdelem világnapja. Mindazok, akik az ebben a betegségben szenvedőkért dolgoznak, továbbra is folytassák erőfeszítéseiket, és segítsék a leprából kigyógyultakat a társadalomba való visszailleszkedésben. Ne hagyjuk, hogy a társadalom peremére szoruljanak, hangzott a pápa felhívása. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn van a holokauszt áldozatainak emlékére rendezett nemzetközi emléknap. Az auschwitzi koncentrációs tábort 80 évvel ezelőtt szabadították fel. Nem lehet sem elfelejteni, sem letagadni a zsidók és más vallású emberek millióinak azokban az években történt kiirtásának borzalmát, szögezte le a pápa, majd a Rómában élő tehetséges magyar költőnőre, Bruck Editre emlékezett, aki mindezt elszenvedte.
Ricordiamo anche tanti cristiani, tra i quali numerosi martiri.
A Szent Atya megemlékezett a holokauszt sok keresztény és sok vértanú áldozatáról is, megismételte felhívását, mindenki működjön együtt az antiszemitizmus, a diszkrimináció és a vallásüldözés csapásának felszámolásáért. Építsünk együtt egy testvéribb, igazságosabb világot, neveljük a fiatalokat arra, hogy szívük legyen nyitott mindenki számára a testvériség, a megbocsátás és a béke logikája szerint.
Ferenc pápa, a remény kommunikációjáról álmodom, állítsuk meg a szóháborút. Az 59. tömegkommunikációs világnapra írt üzenetében a pápa arra hívja a médiában dolgozókat, hogy ne illúziókat és félelmeket gerjesztő módon tájékoztassanak, hanem keressék a jót rejtő történeteket, melyek felhívják a világ figyelmét az elesettekre. Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentje ünnepén január 24-én tették közzé a pápai üzenetet, melynek témája szelíden osszátok meg a szívetekben élő reményt. Szelíd kommunikátorokról álmodik a pápa, akik a szóháborúk közepette, melyek gyakran valódi háborúk szikráit lobbantják fel, keressék az aranyrögöket, a jó szikrái után kutassanak, olyan történeteket mutassanak be, melyek kitágítják a szívet és testvériséget teremtenek, eloszlatják a közönyt, a bizalmatlanságot, a gyűlöletet. Egy szóval legyenek a remény tudósítói, ezt kéri a Szent Évben a pápa a média szakemberektől. A Szent Atya üzenetében rámutat, hogy ma sokszor egyáltalán nem reménykeltő az információs gépezet. Ma a kommunikáció gyakran félelmet és kétségbeesést, előítéletet és haragot, fanatizmust, sőt egyenesen gyűlöletet ébreszt. Túl sokszor leegyszerűsíti a valóságot, szlogenekre redukálja, hogy ösztönös reakciókat váltson ki. Fegyverként használja a szót, téves vagy szándékosan eltorzított információkat terjeszt, melyekkel felzaklatja az emberek lelkét, provokál és megsebez. Ez a fajta kifejezési mód agresszív kommunikációt takar, ahol a beszélgető műsoroktól a közösségi oldalakon dúló verbális háborúkig a versengés, a szembenállás paradigmája érvényesül, egészen a közvélemény manipulálásáig. A félretájékoztatás és a társadalmi polarizáció jellemzi korunkat, ahol néhány hatalmi csoport példanélküli módon rengeteg adatot és információt tart ellenőrzése alatt. Emellett a piaci logikát kiszolgáló digitális rendszerek szándékosan szétszórják az emberek figyelmét, és ezzel módosítják a valóságról alkotott képünket. Ferenc pápa ezzel szemben arra buzdít, hogy vonjuk ki magunkat a másikat ellenségnek beállító kommunikáció logikájából. A Szent Atya kívánsága, sőt álma egy olyan kommunikáció, amelynek révén sok testvérünk utitársaivá válhatunk, ami reményt nyújt ebben a hányattatott időszakban. Olyan kommunikáció, amely a szívhez szól, nem a bezárkózás és a harag szenvedélyes reakcióit váltja ki, hanem nyitottságot és baráti hozzáállást ébreszt. Képes felmutatni a szépséget és a reményt a legelkeserítőbb helyzetekben is. A pápa által javasolt paradigma Péter első leveléből származik, ahol az apostol arra szólítja a keresztényeket, hogy legyenek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljenek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményüknek. A keresztény kommunikáció három fő vonása a következő. Meglátni a jó morzsáit ott is, ahol minden elveszettnek tűnik. Visszatükrözni Isten szeretetének szépségét és újdonságát, valamint szelíden kommunikálni. A Szent Atya olyan kommunikációról álmodik, amelyik nem illúziókat vagy félelmeket árul, hanem képes okot adni a reményre. Ehhez ki kell gyógyulnunk a szereplési vágyból és az énközpontúságból, hogy ne csak saját hangunkat akarjuk hallatni. A Szent Évre utalva Ferenc pápa különösen arra kérte a média munkatársakat, hogy keressék és mutassák föl a reménykeltő történeteket a napi híradásokban. Szép dolog rálelni ezekre a reménymagvakra és hírt adni róluk. Segít a világnak abban, hogy kicsit kevésbé legyen süket a legutolsó kiáltásaira, kicsit kevésbé legyen közönyös és bezárkózó, írja még üzenetében a pápa.
A pápa sürgette a katolikus intézményi kommunikátorokat, hogy fogjanak össze és hirdessék a reményt. Ferenc pápa a püspöki konferenciák kommunikációs bizottságai elnökeihez és a nemzeti kommunikációs irodák igazgatóihoz fordulva arra biztatta őket, hogy fogjanak össze és építsenek ki egy másfajta kommunikációs modellt, amely a megosztottság helyett reményt és kölcsönös megértést hirdet. Ferenc pápa arra buzdította a katolikus társadalmi kommunikációban dolgozó vezetőket, hogy egyesítsék erőiket annak érdekében, hogy az egyház egy másfajta kommunikációs modellt építhessen, amely reményt és egységet hoz mind az egyházban, mind a tágabb értelemben vett világban. Rajtunk múlik, mi írjuk a jövőt, jegyezte meg a pápa hétfőn a Vatikánban a kommunikáció világának jubileumára összegyűlt katolikus intézményi kommunikátoroknak. A pápa azzal kezdte elmélkedését, hogy felkérte a jelenlévőket, értékeljék, hogy erőfeszítéseik valóban reményt keltenek-e, és ellensúlyozzák-e a közösségeket aláásó megosztottság vírusát. A remény soha nem okoz csalódást, de tudjuk, hogyan kommunikáljuk ezt? Kérdezte. Emlékeztetve őket arra, hogy az egyházról szóló kommunikáció nem csupán a vállalati marketing által lefektetett szabályok betartását jelenti. Ehelyett arról van szó, hogy megmutatjuk, Isten országa közel van, ami abban a képességben is megjelenik, hogy fel tudjuk ismerni és terjeszteni tudjuk a reményt, hogy a jóság létezik. A pápa kijelentette, hogy ez minden keresztény hivatása is, akik arra kaptak meghívást, hogy a jóságról és a rugalmasságról szóló történeteket osszanak meg, miközben felismerik a gonosz létezését, ellensúlyozva a fősodratú újságírás gyakran negatív fókuszát. A gonosz létezik, nem szabad elrejteni, de fel kellene rázni a bennünket, és arra kellene vezessen minket, hogy kérdéseket tegyünk fel, és válaszokat adjunk, mondta a pápa. Ezért van szükség egy szimfonikus műre, amely mindenkit, időseket és fiatalokat, nőket és férfiakat egyaránt bevon, és minden nyelvet figyelembe vesz, felhasználva a szavakat, a művészetet, a zenét, a festészetet és a képeket. A pápa ezért arra buzdította a katolikus kommunikátorokat, hogy fokozzák együttműködésüket egy másfajta kommunikációs modell felépítése érdekében, amely az evangélium által ihletett harmóniát közvetít, és konkrét alternatívát kínál a mai bábeli toronyhoz, ahol mindenki beszél, de nem érti egymást. A kommunikáció mindig eredeti. Amikor kommunikálunk, nyelvek hidak alkotói vagyunk, teremtünk. Olyan kommunikációs modellt kell megteremteni, amely harmóniát közvetít, és konkrét alternatívát kínál a mai bábeli toronnyal szemben. Gondolkozzatok ezen. Bábel új tornyai. Mindenki beszél, és nem érti egymást. Gondolkodjatok el erről a jelképről, kérte beszédében Ferenc pápa. Ezután két kulcsszót emelt ki. Együtt és hálózat. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a keresztények számára a kommunikáció nem hívószavak vagy szlogenek, de nem is pusztán sajtóközlemények írása, hanem egy szeretett cselekedet. A megosztó kommunikációs technikák elutasításával a jóság hálózatait építhetik fel, amelyek naponta felemelik a közösségeket és helyreállítják a reményt. A hálózattal kapcsolatban Ferenc pápa megjegyezte, hogy ennek a szónak mindenekelőtt a halászhálókra és Jézus Péternek szóló meghívására kell emlékeztetnie bennünket, hogy emberhalász legyen, és ezért arra sarkaljon bennünket, hogy a készségeket, a tudást és az erőforrásokat egy hálózatba fektessük, amely képes megfelelő tájékoztatást nyújtani, és így kimenekíteni a kétségbeesés és félretájékoztatás tengeréből. A pápa elismerte a modern digitális eszközökben, köztük a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, de óva intett a technológia bálványozásától. Ehelyett arra szólított fel, hogy a kommunikátorok ezeket az eszközöket arra használják, hogy előmozdítsák az értelmes kapcsolatokat és hálózatokat, továbbá, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a természetes intelligencia, az emberi bölcsesség és a megkülönböztetés kifejlesztésére, a mesterséges intelligencia helyett. A pápa továbbá emlékeztette a jelenlévőket, hogy kommunikációs képességük titka az Istenbe vetett átfogó bizalomban rejlik, nem pedig az önreklámozásban vagy az egyéni teljesítményekben. Ahelyett, hogy elcsábítanának az önreklámozás és a saját kezdeményezéseink ünneplésének steril szirénjei, gondoljuk át, hogyan építhetjük fel együtt a remény történetét, buzdított a pápa. Jézus csodájára emlékeztetve, amelyet Simon Péter és a halászok szeme láttára hajtott végre, arra buzdította a katolikus kommunikátorokat, hogy örömmel és reménnyel tartsanak kiküldetésükben. Végezetül Ferenc pápa megismételte egy olyan kifelé irányuló megközelítés szükségességét, amelyben az egyház a hiteles kapcsolatok és a tanúságtétel befogadó terévé válik, aktívan kapcsolatba lépve a tágabb világgal. A katolikus kommunikáció nem csak a katolikusoknak szól, mutatott rá a pápa. Engednünk kell, hogy az Úr kilépjen. Sokszor kopogtat belülről az Úr, hogy mi, keresztények, engedjük, hogy kijöjjön. És sokszor csak magunknak tartjuk meg az Urat. Engednünk kell, hogy az Úr kilépjen. Kopogtat az ajtón, hogy ki tudjon jönni, és nem szabad kissé rabszolgává tenni szolgálataink javára. Zárta beszédét Ferenc pápa a püspöki konferenciák kommunikációs bizottságai elnökeihez és a nemzeti kommunikációs irodák igazgatóihoz.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival a 8 boldogságról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, melynek témája Jézus nagy örömhíre. Hittanóránk elején fohászkodjunk a mindenható Istenhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Krisztusnak nincs más segítsége, csak a mi segítségünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, amelyet a világ még olvas. Mi vagyunk az Isten rejtett üzenete, ahogyan azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, a hittanóra első kérdése az lenne, hogy mit vinnél magaddal, ha csak 2 perced lenne összepakolni? Mi az, amit becsomagolnál?
Én vinném a telefonomat, hogy tudjak segítséget hívni, meg tudjak jelezni arról, hogy hova megyek, és hogy úgy ne legyek egyedül. Aztán vinnék ugye pénzt is, mert arra is szükség lesz. Vinnék magammal enni és innivalót, és még hogyha van rám idő, akkor vinnék ruhát is, hétköznapi ruhát. Keresnék minél melegebb ruhát, és úgy indulnék el.
Egyébként ez attól függ, hogy hova megyek. Hogyha most így alapból kéne mondani, hogy bárhova elindulok, akkor mindenféleképpen vinnék kabátot, telefont, illetve ahhoz töltőt, meg én is vinnék pénzt, ugye abból tudnék ételt venni, így azt nem kéne ugye magammal vinnem, meg esetleg egy első segélydobozt.
Amikor valami nagy öröm ér minket, akkor azt nyilván mindenkinek szeretnénk elmondani, aki kedves a számunkra. Néha azonban alig találunk szavakat, ilyenkor hasonlatokat használunk, mint például szárnyal a lelkem, fél méterrel a föld fölött járok, és sok más kifejezés is van annak érzékeltetésére, hogy valami rendkívüli öröm ért minket. Ti hogyan szoktátok ezt kifejezni?
Ha én boldog vagyok, akkor szoktam sokat mosolyogni, és próbálok másra is kedvesnek lenni, hogy ők is boldogak lehessenek.
Én úgy kimondani nem nagyon szoktam így szavakkal, persze van olyan, amikor igen, de nekem szerintem inkább az arc kifejezésemmel szokott látszani, hogyha igazán boldog vagyok.
Én amikor boldog vagyok, akkor nagyon sokat szoktam mosolyogni, és a szeretteim felé is szoktam ezt jelezni, ha lehet ezt így mondani, hogy örülök, és én is próbálom nekik is a mosolyt az arcukra csalni.
Hát igazából, ha én boldog vagyok, akkor rögtön így nagyon látszódik rajtam, hogyha valami így felvillanyoz. Igazából általánosságban ez szokott lenni, hogyha anyukámmal csinálok valamit, vagy kitalál valami kis ötletet, és akkor az annyira tetszik, és annyira örülök neki, hogy állandóan mosolygok. Vagy például, hogyha éppen egy olyan emberrel beszélek, aki alapvetően olyan, hogy nagyon kedvelek, akkor rögtön mosolygok, hogyha ránézek, és nem bírom ki, hogy ne mosolyogjak.
Jézus már a legelső beszédében a názáreti zsinagógában szólt arról, hogy örömhírt szeretne átadni az embereknek. Később el is mondta, hogy mi ennek a lényege. Elközelgett az Isten országa. Vagyis ez azt jelenti, hogy közel jön hozzánk, itt van köztünk az Isten, és az ő ereje és akarata működik mindazokban, akik elfogadják az üzenetét. Aki megtér, boldog és teljes életet élhet, Isten országának polgára lehet. Hogyan tanított Jézus az Istenről?
Jézus sok beszédet mondott, mert kiváló szónok volt, az emberek szívesen hallgatták őt.
Melyik beszéde emelkedik ki a többi beszédje közül?
Legjobban a hegyi beszéd, amelyet Galileában a Genezáreti tó partján szavalt el.
Képzeljétek el, hogy ma egy liget és egy nagyon szép templom emlékeztet erre az eseményre minket, hiszen a hegyen, ahol Jézus ezt a beszédet elmondta, ott azóta egy nagyon szép templomot is építettek. Jézus ebben a beszédjében olyan útmutatásokat adott, amelyek mind a mai napig utat mutatnak nekünk hívő embereknek. Ezt úgy szoktuk hívni, mivel 8 mondatot mond el, hogy 8 boldogság. Vagyis mindegyike valami ezeknek a mondatoknak valamiféle boldogságot rejt. A mondásoknak az első fele egy-egy magatartást jelöl, a második rész pedig megmutatja, hogy Isten országa hogyan válaszol erre. Nézzük meg most sorba ezeket a boldog mondásokat. Arra kérlek benneteket, hogy egyikőtök olvassa el a boldog mondás első felét, ami az emberi magatartást jelöli, a másik gyerek pedig legyen szíves felolvasni azt, ami megmutatja, hogy Isten országa hogyan válaszol erre az emberi magatartásra. Boldogok a lélekben szegények,
mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek,
mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot,
mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok,
mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek,
mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők,
mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,
mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert lassgyász a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is.
Ezek voltak tehát azok a mondások, amelyekkel Jézus utat akar nekünk mutatni, és amelyeknek befolyásolnia kell a mi életünket. Most így végigolvastuk ezeket a mondatokat, hogy melyik az, ami titeket most jelenleg a legjobban megérintett. Melanie?
Ami a legjobban megérintett, az az, hogy boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Azért érintett meg nagyon, mert sok szegény él a földön, akiknek nem adatik meg az, mint például a tehetősebb embereknek, és nekik az a legnagyobb kincsük, hogy jobb esetben van családjuk, meg hogy hisznek Istenbe. És szerintem ez nagyon-nagyon szép dolog.
És szerinted, Melanie, ez csak azokról a szegényekről szól, akiknek anyagi javaik nincsenek, vagy van, létezik másfajta szegénység is?
Ide tartozik még az is, hogyha valakit mondjuk sokat bántanak, és nem jól dolgozza fel, és ilyenkor az ember általában az Istenhez fordul, legalábbis szerintem ez a legjobb döntés, és azért, amiért ilyen kitartóak, amennyiben meg fogják őket érte jutalmazni.
Képzeljétek el, hogy az ókorban a szegények mindig abban reménykedtek, hogyha majd egyszer eljön egy jó király, aki megvédi a szegényt, akkor jön majd egy jó ország, ahol nem lesz többé éhezés és sírás. A zsidók is ezt várták a messiás királytól, hogy megvédje a szegényt és boldogságot hozzon a szenvedőknek. Jézus azonban ezt az országot másképpen hozta el. Az ő országában a szeretet uralkodik, ott nincs többé éhezés és sírás, hiszen az éhezők jól laknak, a sírókat megvigasztalják, és a szegények örülhetnek majd. Viki, téged melyik mondat érintett meg igazán?
Engem az a mondat, amelyik így szól, hogy boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert úgy gondolom, hogy az igazságért való út az egy elég nagy küzdelem nagyon sok ember számára, de nagyon megéri rajta végigmenni, hiszen boldog leszel, hogyha az igazságosvényén jársz.
Gyönyörűen kifejezted, mert nem utat, járdát vagy bármilyen széles strádáról beszéltél, hanem előtted is az az ösvény jelenik meg, ami abszolút nem látványos, abszolút nem kényelmes, egyáltalán nem kiépített dologról van szó, hanem pontosan egy nagyon-nagyon vékony kis ösvényről beszélünk, amit nekünk kell felfedezni, nekünk kell végigmenni rajta, és amit nem jár előttünk senki más, hiszen minden emberi élet egyedi és megismételhetetlen, a te életed is az, és téged is meghívott Isten erre a boldogságra, és arra, hogy keresd az igazságot, az Isten országát itt a földön, és nyilván, hogy ez csak azok számára nyílik meg, akik felismerik ezt az utat, amin járniuk kell. Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat. Barna?
Az a mondat ezek közül, amelyik engem legjobban megérintett, az az, hogy boldogak, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket, hiszen egyszer minden rossznak véget vet Isten, és ilyenkor nagyon nehéz arra rájönni, hogy egyszer vége lesz, és ebben nagyon bele lehet kabarodni a szomorúságban, és el lehet veszni benne, de nem szabad elfeledni, hogy Isten ennek is véget fog vetni, és megvigasztal minket.
Tehát Jézus országa ebből kitűnik, hogy másképpen jött el, mint ahogy az emberek várták is, elképzelték. Nem fegyverekkel, nem forradalommal, hanem szelíden, a szeretet gyengének látszó erejével. Isten országának alaptörvényei ezért a szelídség,
az irgalom, a béketeremtés, a tiszta szív és az üldözések elviselése.
Jézus tehát Isten országának beteljesülését hozta el. Aki egyedül Istenre épít, vagyis semmije sincs rajta kívül, az a szegény, elnyeri ezt az országot. Aki sír, Jézus által vigasztalást nyer, érdemes tehát végigvenni a boldog mondásokat, és megnézni, milyen viselkedést vár el tőlünk az Isten, és milyen jutalmat nyerhetünk el ilyen módon Isten országában. Hát ez az út, amit mindannyiunknak fel kell fedezni, és ez az ösvény, amelyen járnunk kell, egy különleges kapcsolatra hív minket, és másfajta boldogságra szólít minket az Isten. Ugye itt a földön mi azt a fajta boldogságot ismerjük, amit itt pénzen talán meg lehet venni, hiszen egy pulóvert, ha kinézel a butikba, a kirakatba, amit régóta áhítozol rá, megveszed és boldognak érzed magad. Aztán utána rájössz arra, hogy holnap után már van egy másik valami, amit meg szeretnél venni, és nagyon gyakran ezt a fajta űrt a lelkedbe, azt gondolod, hogy ezt mindig lehet kompenzálni, és mindig be lehet telíteni valamivel, hol ezzel, hol azzal, hol egy finom étellel, hol egy új pulóverrel. Viszont higgyétek el, hogy az Isten úgy alkotott meg minket, ott a lelkünket, hogy van egy űr, amit csak az ő szeretetével tudsz betölteni, és ami semmi mással nem cserélhető fel. És ha ezt felismered, akkor onnantól fogva más látásmódból nézed a körülötted lévő világot, akkor így az értékrend rögtön helyreáll, és nem olyan leszel, mint a többi fiatal, aki feláldoz mindent azért, hogy népszerű legyen, vagy azért, hogy ő jól nézzen ki, vagy akár meghasonlik önmagával, de akkor is ő le akar fogyni, mert mindenki 40 kilós, és ő is olyan szeretne lenni, és nem vágysz ilyen elismerések után, hanem úgy érzed, hogy az Istennek a képmása tudsz lenni, itt a gyerekek között, a többi fiatal között, és meg tudod valósítani a teremtettségedre vonatkozó álmát az Istennek. Tehát, hogy úgy vagy boldog, ahogy vagy, és úgy szeretnek, amilyennek születtél. Ezt te elfogadod, és ezekkel együtt akarsz másokat is boldoggá tenni. És örülök neki, hogy ilyenek vagytok, és nagyon-nagyon hálás vagyok a szüleiteknek, és mindazoknak, akiknek köszönhető, hogy ilyen egészséges, lelkű gyerekek vagytok, és leginkább a Jóistennek köszönjük meg, hogy vagytok nekünk.
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a föld, add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tiéd az ország, tiéd
Nézzük meg, hogy az atyai ház kifejezés, ami az otthonunkat, a családunk, az őseink lakhelyét jelöli, arról mi juthat még eszetekbe? Milyen érzés, milyen fogalom?
Biztonság, az emlékek, a szeretet.
Aztán még?
A közösség, a meghittség.
Jézus üzenetének nagyon fontos eleme, hogy Isten országa nem felhők fölötti menny, hanem annak az Istennek az országa, akit így szólítunk meg, atyánk. Ez a mi igazi atyai házunk, ahol mindannyiunknak van egy szobája, egy szeretetből előkészített helye. A hegyi beszéd szívében és a közepén egy imádságot találunk. Jézus azt kéri a tanítványaitól és a követőitől, hogy ne bőbeszédűen fecsegve, hanem összeszedetten imádkozzanak, így ejtsék ki ezeket a szavakat.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az egyház Krisztus tanítványainak közössége, ezért olyan, mint egy család. Mi köti össze az egyházat?
Ez az ima az, ami összeköt minket. Ha együtt atyának szólítjuk Istent, az azt is jelenti, hogy testvérei vagyunk egymásnak, így Isten országa a közös otthonunk, az atyai házunk.
Mihez hasonlít a mennyek országa? Mit olvashatunk a Bibliában? Mihez hasonlítja Jézus az Isten országát?
Egy elrejtett kincshez.
Mustármaghoz. Gyöngyhöz.
A kovászhoz.
Így igaz. Isten országa az a nagy örömhír, amelyet Jézus át szeretne adni, de az emberek nem mindig elég figyelmesek. Nehezen szánják rá magukat arra, hogy meghallják az evangéliumokat és megtérjenek. Ráadásul nem lehet mindent bonyolult, nehéz nyelvezettel elmondani, ezért Jézus mindig törekedett rá, hogy a legnehezebb igazságokat is a lehető legegyszerűbben adja át. Kiválóak voltak ezek a hasonlatok, a példabeszédek. Miszerint, ahogy ti is mondtátok, Jézus azt mondta, Isten országa olyan, mint az ember, aki magot vet a földbe. A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki a jó magot vetett a földjébe. A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, a mennyek országa hasonlít a kovászhoz. Hogyan nevezzük más néven a példabeszédeket?
Parabolának hívjuk azokat a példabeszédeket, amelyekben Jézus nem csak hasonlatot, hanem egy egész történetet mond el. És minden részlet jelképes. Aki helyesen értelmezi ezeket a történeteket, az Isten országáról szóló üzenetet is meg fogja érteni.
Mire jók ezek a hasonlatok? A Szentírás szerint Jézus példabeszéd nélkül nem szólt. Az apostolokat is érdekelte, hogy miért van ez így. Megkérdezték hát a mestert, aki így válaszolt. Azért beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, vagy van fülük, de nem hallanak. Mit jelent ez?
Azt jelenti, hogy az egyszerű emberek, akik Jézust hallgatták, nem értették volna meg a bonyolult prédikációkat, ezért Jézus képekben egyszerű nyelvezettel mondta el nekik a lényeget, hogy megértsék azt, ami igazán fontos.
Következő óránkon fogunk majd beszélni egy-egy példabeszédről, hogy Jézusnak a nyelvezetét megértsük, és szeretném, hogyha hittanóránk végén, ahogy beszéltünk az Úr imájáról, a mi atyánkról, szeretném, hogyha most ti a szívetekbe azt a 10 mondatot, amit magában foglal ez az imádság, szeretném, hogyha az első, második és a harmadik általad legfontosabbnak ítélt mondatot most te sorba tennéd a mi atyánkból. Utána oszd meg velünk azt a mondatot, amely számodra most a legfőbb gondolata volt ennek az órának.
Nekem az a mondat, hogy jöjjön el a te országod, hiszen ez az, amit legjobban várunk mi keresztények.
Nekem az a mondat volt, hogy miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, hiszen ez egy nagyon nehéz dolog megbocsájtani azoknak, akik ellenünk rosszat tettek, viszont ezáltal mégis sokkal békésebb életet élhetünk, és nem kell haragban maradnunk.
Nekem az a mondat, hogy szenteltessék meg a te neved. Szerintem minden ember élete akkor a legszebb, hogyha szerepet kap benne a kereszténység, meg maga Isten és Jézus.
Amint a mennyben, úgy a földön is, mivel ugye a mennyországban ugye ott vannak az angyalok Istennel, és az, hogy ott boldogság van, és hogy a földön általában az emberek van, hogy nagyon gorombák egymással, és szerintem az jobb lenne, hogyha mindenki tekintettel lenne a másik érzésére.
Számomra pedig az a mondat a mai óra legfőbb gondolata, hogy legyen meg a te akaratod. Hiszen az a fontos, hogyha el tudjuk fogadni minden esetben az életünk minden napján az Isten akaratát, és az ő kezébe tudjuk tenni nap mint nap az életünket, és el tudjuk fogadni a jót is, és el tudjuk fogadni a rosszat is, a nehézségeket is, és a fájdalmakat is, abban megnyugodva, hogy az Isten itt van velünk, tudja, hogy mi miért történik velünk, hiszen mindent, ami üdvösségünkért enged meg, hogy történjen. Azt remélem, hogy mindannyian tudjátok, hogy egy mosolynak nincs pénzben mérhető értéke, és ha egy mosoly igazi, akkor nem akarunk vele semmit se elérni, mert ingyenes. Örömében, ahogy ti is megosztottátok az óra elején, örömében mosolyog az ember, azért, mert az öröm számára egy szeretetre méltó arcot, vagy valami szépet meglátni, okoz teljes mértékben örömet. Éppen ilyen haszontalan a szeretet is, ha igazi, hiszen ha az ember őszintén szeret, akkor nem kihasználni, felhasználni akar másokat, akkor ingyenesen szeret, boldogan mindenét odaadná. Örömmel van együtt azzal, akit szeret, és az imádság is ehhez hasonlít, hiszen szeretetben ott vagyunk Isten közelében, jól esik az ő közelében lenni, kilépünk a rohanó világból, a rohanó időből, és belépünk Isten csodálatos, ingyenes világába, ahol nem kell teljesítményeket felmutatni, nem kell álarcokat viselni, mert ő szeret minket úgy, ahogy vagyunk. Ezekkel a gondolatokkal kívánom nektek, hogy megtapasztaljátok az imádságaitokban az Isten minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben összeállítást hallanak a legutóbbi Forráspont ifjúsági eseményről, melyen tanúságot tett többek között Gulyás Michel olimpiai bajnok is. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk mai adásában elsőként a jászapáti diákok 7. helyezéséről hallanak, melyet a tallini Robotex nemzetközi versenyen értek el, majd bemutatjuk az év ásványát, az opált, és az év halát, a Kurta Baingot is. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Demnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Gronda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tökéletes az Úr törvénye, felüdíti a lelket. Bizalmat érdemel az Úr parancsa, a kisdedet bölcsességre neveli. Olvasom a 18. Zsoltárban. Ismerek egy könyvet, amelyben minden nagy életkérdés megvan oldva. Ez a könyv feleletet ad a legfontosabb problémákra. Azokra a kérdésekre, amelyekről a hitetlen filozófusok azt mondják, az élet talányai. Ez a könyv a Biblia. Ne írjuk könnyedén az időhiány rovására azt, ha nem olvasunk, gyakran csak arról van szó, hogy egyszerűen nem tudjuk rászánni magunkat. Térjünk gyakran vissza az evangéliumhoz, néhány döntően fontos könyvhöz, igyekezzünk azokat minél jobban magunkévá tenni, hogy élhessünk belőlük. De vigyázzunk, nehogy aránytalanság támadjon a keresett és átelmélkedett igazság, s a között, amit ez az igazság a tettek terén megkíván tőlünk. Istenem és mindenem! Mit akarok még, mi boldogabbat kívánhatnék? Istenem és mindenem. Olyan szó ez, mely tele van édességgel, kedvességgel, de csak azoknak édes, akik az örök igét szeretik. Istenem és mindenem. Ezzel a szóval mindent megmondtak annak, aki érti, és aki szeret, annak öröm, hogy folyton ismételgetheti.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lett szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,